Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domonics András. Önök az Inforádió Kötelék című magazin műsorát hallják. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyájában gyakorlatoznak azok a szlovák katonák, akik vasárnap óta részt vesznek a Balaton 2015 elnevezésű kiképzésen. A december 15-éig tartó felkészülésen a magyar katonák mellett egy 21 főből álló cseh logisztikai egység és egy szintén 21 főből álló szlovák alakulat gyakorlatozik közösen. A szlovák kontingens felderítőkből, logisztikai specialistákból és híradástechnikai személyzetből áll. A hódmezővásárhelyen gyakorlatozó magyar és cseh katonákat kedden meglátogatta Simicskó István honvédelmi miniszter, Martin Stropnitsky cseh védelmi miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke is. Simicskó István honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség, amennyiben az szükséges, gyorsan képes lenne a műszaki határzár továbbépítésére a magyar-román határ bizonyos szakaszain. A tárcavezető hangsúlyozta, a migránsok útvonala jelenleg Szlovénia és Ausztria felé vezet, így bízik benne, hogy nem lesz szükség a határzár építésére a román határszakaszon. Szlovákia még október közepén 50 rendőrt küldött Magyarországra, akik jelenleg is a szerb-magyar határon teljesítenek szolgálatot, az előzetes tervek szerint egy hónapos időtartamban. Szombat óta egy szintén 50 fős cseh rendőri egység is segíti a magyar rendőrök és katonák munkáját a déli határon. A visegrádi négyek megállapodása értelmében Szlovákia, Csehország és Lengyelország összesen 170 rendőrt és katonát küld Magyarország déli határának védelmére. Szlovákia és Csehország ezzel egy időben 20-20 rendőrt vezényelt Szlovéniába, akik a héten kezdik meg szolgálatukat. Magyarország a héten 50 rendőrt küld Szlovéniába, erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a Magyar Televízióban.
50 magyar rendőr fog Szlovéniába szolgálatot teljesíteni a szlovén-horvát határon. Héten kerül sor ennek a két országos rendőrfőkapitány közötti aláírása, és utána haladéktalanul útba indul 50 rendőr, illetve 2 fő még pluszba a logisztikai feladatok ellátásra.
November közepén 50 cseh katonát is Szlovéniába vezényelnek. Lesznek közöttük orvosok és műszaki szakemberek is. Kedden a szlovák kormány döntött arról is, hogy 300 fős rendőri egységet hoz létre a szlovák schengeni határ védelmére. Kötelék. Ha Oroszország stabilizálni tudná a szíriai Assad rendszert, alkufolyamat indulhat-e Vlagyimir Putyin orosz elnök és az Egyesült Államok által vezetett koalíció között, mondta az Inforádió Arena című műsorában Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Exterde Tibor kérdezte Eszbíró Zoltánt.
A nyugat átmeneti időre talán hajlandó lesz Assad személyt is elfogadni, de azzal, hogy induljanak el politikai reformok, alkotmánymódosítás, egy többpárti rendszerre való áttérésnek az előfeltételei alakuljanak ki, Oroszország cserébe pedig minimum 2 dolgot biztos, hogy el fog várni, hogyha lemond Assad személyéről, akkor hát életét garantáló elvonulást, szabad elvonulást fog kérni, akkor azt gondolom, hogy Assad és családja és környezete biztos, hogy menedék jogot kap Oroszországban, és hát vagyonának egy jelentős részét is átviszi Oroszországba, és nyilván ezen túl, és ebben is majdnem, hogy teljesen biztos vagyok, Oroszország egy olyan felálló koalíciót tud csak elfogadni és elképzelni, amely az orosz érdekeket Szíria vonatkozásában továbbra is akceptálná. Most ezt el tudom képzelni, hogy e körül alakul ki majd valami kompromisszum, de hát egyelőre a hadszintéren kellene áttörésnek bekövetkezni, annak jelei egyelőre még nincsenek.
Oroszország ezzel visszaír magát a világpolitikailag is jelentős tényező
közül. Én azt gondolom, hogy túl azon, hogy az ukrán politika nyomán kialakult elszigeteltségéből is ki akar törni, ha itt konstruktív lesz, és sikerül egy stabilizációt, majd konszolidációt keresztül vinni, és ebben együttműködővé válik az ő magatartása, és ezt így konstatálja a nyugat, akkor visszahelyezte magát a regionális hatalomból egy magasabb posztra. Ez kétségtelen, tehát ez benne van ebben a játékban.
És akkor el van felejtve Ukrajna? A Krím?
Na most, hogy mi van elfelejtve, ez megint egy alku kérdése, és annak kérdése, hogy a nyugat miről hajlandó Ukrajna kapcsán alkudozni. Én azt gondolom, hogy de jure senki nem fogja elismerni a nyugati hatalmak közül a Krím leszakítását. De de facto nyilván ezzel a dologgal abban az értelemben megbékül, hogy látja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy ezen a szituáción fordítani tudjon. Ott például egy alku folyamat indulhat el, a nyugat rendkívül konzekvensen szankcionálja mindazokat a nyugati, orosz és bárhonnan érkező befektetőket, akik a Krímben próbálnak valami beruházást, befektetést eszközölni. Tehát az alkú arról folyhat, hogy ez a szigorú szankciós politika, amit kevésbé látunk, az a krími helyzet gazdasági szanálás szempontjából fontos befektetésekre fönnmarad-e, enyhül-e vagy sem, de abban teljesen biztos vagyok, hogy jogi elismerése ennek a leszakításnak nem történik meg, és még érdekesebb, hogy Kelet-Ukrajna tekintetében mi lesz a megoldás, visszakapja Ukrajna az ukrán-orosz határ tényleges ellenőrzését, valóban folyamatosan leveszi a kezét a szakadár területekről Oroszország, illetve milyen feltételek mellett, de azt hiszem, hogy egy visszaintegrálódásnak mégiscsak ott el kell indulnia. Ennyi, amit el tudok képzelni, hogy a nyugat kompromisszumként vállalni tud.
Ez Bíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőt hallották.
Kötelék.
A pekingi vezetés szerint az Egyesült Államok egy hadihajóval provokációt hajtott végre a dél-kínai tengeren Kína ellen. Amerika ugyanis 12 tengeri mérföldre megközelítette egyik rombolójával Kína egyik mesterséges szigetét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának kutatóját, Háda Bélát Király István Dániel hívta fel.
A dél-kínai tenger egy olyan pontján, amit a kínai népköztársaság jelen pillanatban a sajátjának tekint, az úgynevezett Szubizátony környékén, ahol jelenleg jelentős építési munkálatok zajlanak. Gyakorlatilag Kína területi igénye ezeken a vizeken két tényezőn nyugszik. Az egyik a szigetvilág fölötti szuverenitás igényen, amit egy történelmi igényként tüntetnek fel, másrészt pedig az erre alapozva a környező vizek és a alattuk lévő tengerfenék feletti szuverenitás igényén. Ugye az 1982-es ENSZ konvenció alapszik, ugye a konvenció a tenger törvényéről című dokumentumon, amely ugye biztosítja a szigetek esetében is az adott állam számára a szuverenitást a partvonaltól számított 12 tengeri mérföldes térségben. A probléma csak ott kezdődik, hogy a gyakorlati alkalmazása szerint a konvenciónak ez a jog nem biztosított a mesterséges szárazolatok esetében. Márpedig Kína jelen pillanatban a dél-kínai tengeri térségben pontosan ilyenek építésén munkálkodik, legalább 4-5 helyen. Úgyhogy gyakorlatilag a kínaiaknak ez a fajta érvelése, hogy nekik ezt az úgynevezett területi vizeit az Egyesült Államoknak ez a bizonyos rakétás rombolója megsértette, ez sok szempontból vitathatónak látszik. A másik az Egyesült Államok lépése, hogy ennek a rakétás rombolónak a megjelenése. Egy ilyen hajóegység ütőképes és komoly harci értéket képvisel, ez tény és való, de önmagában véve azért nem számít igazán jelentős erőnek, önmagában nem tud sok mindent kezdeni. Tehát semmiféleképpen nem egy olyan lépésről van szó, amelyet Kína valamiféle háborús fenyegetésként foghatna fel. Ebből a szempontból ténylegesen annak a jelzését fedezhetjük fel az amerikai akcióban, hogy az Egyesült Államok nem ismeri el Kínának azokat a szuverenitás igényeit, amelyeket az utóbbi években egyre hangosabban Pekingben hangoztattak, és különösképpen nem tartja alapozhatónak ezeket az igényeket olyan szárazföldi területekre, amelyeket a kínaiak jelenleg sok millió tonna kőzetanyagnak a hajóztatásával jelenleg építenek fel éppen olyan helyeken, ahol korábban ilyen kiterjedésű szárazolatok nem léteztek.
Peking nem reagálta-e túl az amerikai hadihajó megjelenését, a külügyminiszter helyettes elégedetlenségét tolmácsolta a bekéretett amerikai nagykövetnek, és provokációnak nevezte ezt a hajózást, és azt is mondták a pekingi politikusok, hogy Kína mindent meg fog tenni a területi épségének, szuverenitásának és törvényes jogainak biztosítása és megvédése érdekében, illetve azt, hogy megállítsa a szándékos provokációkat, bármely országtól eredjenek is azok, vagyis Kína elég harciasan válaszolt erre a tetre.
Kína az utóbbi években egyre harciasabb hangot üt meg a dél-kínai tengeri területi viták kapcsán, és mivel nagyhatalmi politikát folytat, nem is nagyon reagálhat másként, mint határozottan egy ilyen lépésre. Ugye a kínai kormányzat folyamatosan kommunikálja a saját társadalom és a külvilág felé is, hogy a dél-kínai tengerszigetvilág világ a Kína területe. Így aztán, amikor egy ilyen incidensre sor kerül, akkor tulajdonképpen a kemény válasz az, ami a leglogikusabb lépés a részükről. Ez azonban még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt konkrét katonai lépések is fogják követni.
Háda Bélát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Ázsiáért felelős kutatóját hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a kötelék. Maradjanak velünk!